a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És azután egy olyan speciális adással készülünk, amit múltkor az egyik műsor közben találtunk ki, éppen amikor Szarka Andris volt az egyik vendégünk, az Arena 4 kommentátoráról beszélünk, aki mostanában viszonylag gyakran közvetít Bundesliga mérkőzéseket, hogy kicsit csináljuk egy körképet arról, hogy nagyjából így a bajnokság egyharmadához érkezve a magyar légiósok a különböző bajnokságokban hogyan szerepelnek, és mit tudunk róluk. Természetesen elsősorban azokra a légiósokra koncentrálva, akik a válogatottnál is számításba vehetők, és hát ebből a legnagyobb kontingens az természetesen a Bundesligában játszik, ugyan Dárdai Márton nem mutatkozott még be a magyar válogatottban, de 7 olyan futballista van vele együtt, aki vagy rendszeresen, vagy kevésbé rendszeresen lehetőséget kap. Rajtuk megyünk végig, és hát adja magát természetesen, hogy először Lipcsében kezdjünk, ahol 3-on is vannak, 2 közülük, hogyha most az aktualitásokat nézzük, akkor koronavírus fertőzéssel küzdenek, Gulácsi Péter, illetve Vili Orbán, jobbulás nekik, Szoboszlai Dominik viszont játszik már a hétvégén, én javaslom, hogy induljunk is tőle.
Sziasztok! Köszönöm a meghívást, meg hát nagyon megtisztel, hogy ilyen inspiráló volt így a közös podcastünk itt pár hete. Igen, azt hiszem, hogy érdemes Szoboszlaitól kezdeni, hát végül is ugye tulajdonképpen azért mégiscsak talán ő a legizgalmasabb, vagy hát még a legtöbb ismeretlenes egyenlet még az ő pályafutása és Németországban. Most éppen ugye az apropó, az lehet, hogy nem annyira kellemes, hiszen büntetőt hibázott Szoboszlai, ráadásul, hogyha minden igaz, akkor felnőtt profi pályafutása első kihagyott 11-ese volt ez, amit ott a Lipcsében ugye kapufára lőtt itt a Leverkusen ellen. Nyilván itt ugye vissza nézhetünk arra, amikor a Paris Saint-Germain ellen volt ez az ominózus kis Neymarral való kis társalgása. Nyilván ez így annyira nem öregedett jól, de ettől függetlenül nagyon kevésen múlt azért, hogy ez is egy jó büntető legyen. Meg talán azért, mivel a Leverkusen viszonylag simán azért összességében ezt a meccset megnyerte, ezért, és jó, mondjuk ott egy pár perc lett volna, de nem hiszem, hogy ez akkora téttel bírt mondjuk a Paris Saint-Germain elleni büntetője, amit viszont ugye bevágott. Nyilván ez most nem túl kellemes, de éppen ugye ebből a rögzített helyzetből érdemes, vagy a rögzített helyzetekből érdemes megközelíteni az ő lipcsei karrierjét, mert jelen pillanatban ebben kiemelkedő. Ugye alapvetően azért az nem mutat rosszul, és nem sokan tudják elmondani magyar válogatott játékosai közül, hogy top bajnokságban, egy élcsapatban, csapaton belül a második legtöbb gólban vannak benne. Hát jó, hát itt ugye Doma húzza a száját, de maga a csapat élcsapat, hát itt maximum az arra térhetünk ki, hogy Jesse Marsh nem olyan kaliberű edző, aki mondjuk erre megérett.
Hát és bocsánat, itt jutottunk el szerintem a legfontosabb ponthoz, hogy akkor, amikor Dominik a Leipzig kötelékébe került, és odaigazolt, és sérülés miatt sajnos tolódott a bemutatkozás, akkor még Julian Nagelsmann volt ennek a csapatnak a vezetőedzője, akit hát minő aktualitás, Ralf Rangnick nem tartott jó ötletnek és megoldásnak, mert mondván túlságosan eltér a Red Bull iskolától Nagelsmann megközelítése. Ehhez képest az ultra Red Bull iskola képviselő Jesse Marsh került oda, akivel korábban Dominik már dolgozott együtt a Salzburgban. Nyilván adja magát a kérdés, hogy tud-e annyit fejlődni Dominik ugyanannak az edzőnek az irányítás alatt, mint amennyit fejlődhetett volna egy más megközelítéssel?
Hát ez nehéz kérdés jelen pillanatban. Nyilván tud még fejlődni, hiszen mondjuk alapvetően tud fejlődni abban, hogy hogyan játszanak le. Mert mondjuk Lipcsében a rögzített helyzetek azok tényleg meg vannak konstruálva. Jelen pillanatban ugye Dominik a rögzített helyzetekben, szabadrúgásokban, szögletekben, és ugye ezekből akár ugye a helyzetkreálásokban, és akár a gólpasszokban jó. Ugye 3 gól és 3 gólpassz összességében a mérleg, a csapaton belül a legtöbb kialakított helyzete neki van pontrúgásból. Ezek jó dolgok, mert alapvetően nyilván ebben is fejlődnie kell, hiszen Salzburgban azért más a helyzet, akárhogyha ott ugye mondjuk a pontrúgásoknál használták, vagy nyilván használták ott is. Meg mondjuk egyébként az sem feltétlenül baj, az egyébként nagyon hasonló stílusban játszó válogatottunk szempontjából, hogy mondjuk esetleg a pontrugás variációkról van fogalma, vagy esetleg ezeket jól tudja kivitelezni. Viszont összességében azért azt hiszem, hogy ez majd idővel limitációkat vet fel a fejlődésében, hiszen játékban, akcióból nem fog tudni majd fejlődni, mert alapvetően a Lipcse toporog, sőt, hát igazából nem is toporog, tehát rossz nézni őket legtöbbször akcióból való helyzetkreálásokban. És akkor itt lehet a probléma, hogy és akkor visszatérve arra, hogy ugye ott a Red Bull iskola, és akkor hát ezek szerint a Red Bull iskolában volt pár lyukas óra, mert ugye Jesse Marsh jelen pillanatban nem biztos, hogy hosszú távon, mondjuk letudva ezt a szezont, ahol megvan az, hogy akkor Szoboszlaiból lesz egy kimagaslóan jó játékos pontrugásokból, de akkor hogy fejlődik ez tovább? És akkor itt jön be az a képbe, hogy én meg abban nem vagyok biztos, hogy majd a Red Bull iskola elcsapja a nebulóját, és nem fog a végletekig ragaszkodni Marshhoz, ha már ugye őt tették oda. És hát ebben ugye az nagyon érdekes, hogy mivel tudják, vagy tudhatták, hogy mi Marsh erőssége, hoztak egy ilyen támadót, aki ebbe beleillhet, André Silvát, és hát André Silvát a Frankfurtban nagyjá lehetett tenni, úgy, hogy jóval kevesebb volt a tehetség mögötte. Nyilván Kostis tehetsége egészen szenzációs, Kamada is nagyon jó, de azért összességében itt a Lipcsében pont ugye lenne Szoboszlai, lenne Forsberg, Olmo, Nkunku, tehát mérhetetlen tehetség, és nem sikerül mégsem kihozni ezt, akkor ugye az is megkérdőjeleződik, hogy például André Silvát minek vitték oda, vagy miért pont őt, ha nem sikerül kihasználni, pedig elvileg ez egy olyan találkozás, aminek jónak kéne lennie, de hát akkor ugye vissza Dominikhoz, tehát hogy itt én már azt gondolom, hogyha Marsh marad következő idényre, mert pedig akár ugye egy negyedik hely, ami szerintem nem lenne siker ezzel a kerettel, sőt, de azért összejöhet, akkor már nem fogják Marshot idő előtt kirúgni, és akkor innentől kezdve jön el az, hogy akkor Szoboszlai, Dominik és Jesse Marsh együtt dolgozásával nem a játékos fog majd jobban kijönni, mert a fejlődés előbb-utóbb szerintem megáll.
Viszont Esterházy Mátyásnak, ugye Szoboszlai menedzseréről vagy játékos ügynökéről van szó, volt egy ilyen mondata, elszólása, nem tudom, hogy szándékosan mondta-e, de ez nagyjából úgy szól, hogy szerinte 5 éven belül magyar játékos láttunk valamelyik topligában. Nyilván az egyik dolog ezzel kapcsolatban, hogy ezek szerint tényleg a Lipcse nem tartozik a közvetlen elitbe. A másik viszont, hogy gyanítom, hogy ez Szoboszlaira vonatkozott. És hogy, bár ezt többen is kimondták már, nem ez a végállomása számára. De ezek szerint csak a pillanatra várnak majd, hogy tovább mehessen.
Szerintem az rendben lenne. Én azért azt láttam eddig, hogy ugye Szoboszlaival kapcsolatban nem volt kapkodás. Tehát, hogy itt ugye az lehet egy probléma, hogy Szoboszlaiék és ugye a menedzsere esetleg helyzetbe vannak hozva azzal, hogy nem fejlődik úgy a játékos, és akkor ebbe belejöhet egy kapkodós döntés, mint egy következő állomás. Mert eddig nem kellett miért kapkodni, nem kellett feltétlenül távozni Salzburgból, hiszen még azt sem nőtte ki, pedig már egyébként elmehetett volna korábban. Nyilván itt ugye alapvetően ez a majdnem több mint másfél, vagy több mint fél éves kihagyás, ez alapvetően visszavetette. Most azért ez még nem egy akkora nagy dráma. A dráma az akkor következik, hogy letudta ezt a szezon, megnézi, hogy mindenki marad a helyén, és én nem mondom azt, hogy akkor itt drukkoljunk annak, hogy Marshot menesszék, de szerintem egyrészt a Bundesligának nem tenne rosszat, hogy lenne tényleg egy versenyképes Lipcse, mert ennél szerintem ők nagyon jobb keretet nem fognak tudni kialakítani. Tehát ez szerintem egy írtó jó keret, de ahhoz képest meg a játék az borzalom.
Vannak még itt játékosok Salzburgban.
Hát igen. Akiket elronthat?
Igen, ez jó felvetés, de maradjunk a tényeknél, és szerintem ezzel zárjuk is le a Dominikról folytott beszélgetést, hogy azért kétszer választották őt már a hónap újoncának a Bundesligában a 11. legtöbb helyzetet teremti meg, és ugye van ez, biztosan a kedves hallgatóinak, nézőknek nem kell nagyon elmagyarázni, hogy mit jelent a expected assist, tehát hogy a várható gólpasszok mutatója, abban a 13. a teljes mezőnyt figyelembe véve, ezek nagyon jó számok.
Igen, hát szerintem valahogy ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy bárcsak a magyar válogatottban minden posztra egy ilyen kaliberű játékos jutna. És akkor tök rendben lenne a dolog. És hát mondom, itt ez egy elég pessimista szenárió volt szerintem, amit vártunk, és Jesse Marsh meg lepjen meg minket, de alapvetően itt most szerintem nem feltétlenül Szoboszlai Dominik van ugye olyan pozícióban, hogy akkor neki most ebben a helyzetben valami váratlan kell húzni, mert ennél váratlanabbat ugye nem fog, hirtelen nem fog mindenki brillírozni, hogyha eddig nem tette, és azért ez most már ugye jelentős, most már gyakorlatilag ugye augusztus közepétől kezdve, tehát ez egy 3,5 hónapos minta lesz lassan, amit láttunk a Lipcséből, és ez ilyen szempontból nem jó, és Szoboszlai szempontjából meg még nem feltétlenül rossz, de egy idő után szerintem meg nem is lesz pozitívum, hogy ez a Lipcse alapjátéka, ami most.
Gulácsi Péterrel kapcsolatban szerintem kevesebb dolgot tudunk elmondani, és nem azért, mert hogy ő rosszul teljesítene, hanem egész egyszerűen Gulácsi Péterként viselkedik, felülvédi a helyzetek minőségét, amit a kapujára zúdítanak. Ezt nagyjából megszokhattuk az előző szezonokban is, tehát nagyon stabilan hozza azt a biztos tudást, ami egyébként benne van hosszú évek óta. Zicservédésben szerintem még mindig top 5 a világon, de javítsatok ki, hogyha nem így van.
Hát meg lehet, végül is meg lehet szavazni, és alapvetően ugye Gulácsi az előző idényeihez képest, mert vagy az előző idényben a Lipcse védelme, mint egység volt nagyon, nagyon jó, viszont ő maga meg egyénileg nem volt ebben az egységben annyira jó. Most ez inkább ugye a 2 évvel korábbi szezonjához közelít egyénileg. Tehát itt most ugye valahogy ezt külön kell választani, hogy egyénileg ebben a szezonban Gulácsi átlag fölötti, vagy hát abszolút ugye ezek a bekapott helyzetek minőségéhez képest, tehát hogyha úgy veszük, akkor góltól vagy góloktól volt egyébként ez a mutatója magasabban, menti meg a Lipcsét. Alapvetően egyébként tényleg nem nagyon van itt ővele kapcsolatban olyan nagyon sok kitárgyalnivaló, mert hozza magát, és az azért már alapvetően nem egy rossz szint.
Ennek bocsánat, itt volt az a Hoffenheim elleni aláfutása, amit igen, tényleg az ő nyakába lehet varni gólt, de arról beszélünk úgy, mint egy ilyen Matrixból kiugró eseményt.
Igen, inkább talán vele kapcsolatban az, amit így föl lehet hozni, hogy itt nekünk, hát hiába nézzük meg mondjuk a lipcsei mérkőzéseket, így a magyar válogatott van fókuszban, és olyan, mint hogyha sokat hibáznak. Szerintem ezt érdemes esetleg letisztázni, hogy nem.
Hogy nem, hogy alapvetően egy ilyen van körülbelül.
Igen, tehát mint klubcsapat beli kapus nem hibázik sokat, sőt kifejezetten jó szezonja van egyénileg. És mondjuk egyébként ugye azért vannak felfutó kapusok, tehát azért van egy pár játékos ott a Bundesligában, ugye egyelőre Flecken volt az, aki egészen kimagasló a Freiburgban, gyakorlatilag akihez mérhető a többi kapus, és ugye Flecken meg nagyon extra volt. Ez most ugye más kérdés, hogy a Freiburg szépen majd megy a helyére, és ugye lefele kell ezt majd megmutatni.
Úgyhogy nem fölfelé vezet az út.
Nem. És hát, de mondom igazából, hogyha ezt rendbe rakjuk, akkor összességében Gulácsinak jó szezonja van. És hát ez ugye különösen azért örömteli, mert azért itt nagyon komoly szereptévesztések voltak vele kapcsolatban sajtó bizonyos szegmenseiből. Csak azért, mert ő nem csak a sporttal, hanem akár egy társadalmi témával is foglalkozott, és ez azt láttam, mint egy tendencia, hogy ezt illik nagyon komolyan venni olyan szempontból Gulácsinál, hogy hát azért a hibák ki legyenek emelve, és hát azért ott van Bibusz, nem, Gulácsi van ott, egyelőre ő a magyar topkapus.
Mennyire szép város Lipcse? Tehát ha úgy teljesít, ahogy eddig, de a csapatnak nem megy, Lehet belőle váltás? Tehát előfordulhat, hogy Gulácsi Pétert megkeresik máshonnan?
Hát, bocsánat, csak annyit kell szerintem ehhez hozzátenni, hogy ez amikor felmerült, akkor Gulácsi egy nagyon-nagyon jó szerződést kapott. Ez egy éve volt, ugye?
Igen.
Azt hiszem, igen. Egy éve írta alá azt a hosszabbítást, tehát hogy csak ezzel kiegészítve Domának a felvetését.
Figyelj, nem teljesen irreális. Teszem azt, nem végez BL helyen a Leipzig, és megkeresi egy másik nagy csapat, mondjuk az Inter.
Az Inter Onanát viszi.
Jó, az Inter Onanát viszi, de reális egy olyan BL szezon, amiben a Lecce nem vehet részt.
Na most ebből szinte semmit nem hallottam. Valahogy a Tibit hallom, a Domát nem. Vagy legalábbis most az utóbbi megszólalásaival, de nagyjából, mint hogyha ki tudnám találni, hogy, és aztán utána esetleg majd,
ez egy jó játék.
Majd tereljetek vissza, hogy szerintem jó helyen van itt Gulácsi, és nem is nagyon fog, szerintem ő, meg nem is érdemes nagyon mozgolódnia. Nincs egyébként még rossz korban, innen egyébként én azt hiszem, hogy neki csak Premier League kihívás lehet.
Na, a teljes terjedelem Barkovács sikerrel teljesítette, kedves András. Vili Orbán, róla sem fogunk sokkal többet beszélni, azt hiszem, mint Gulácsi Péterről, viszont azt mindenképpen érdemes itt alaptézisként leszögezni, hogy vele kapcsolatban érdekes módon minden évben, minden szezon kezdetkor felmerül az, hogy vajon meg tudja-e tartani a helyét a kezdőcsapatban, miközben szerintem azt a dicséret hangján mindenképpen el kell mondani róla, hogy hosszú évek óta az egyik legkiegyensúlyozottabban teljesítő tagja ő a védelemnek. Majdnem mondhatom függetlenül attól, hogy kettő vagy három belső védővel játszik a lipcsei csapat.
Hát én akkor azzal kezdeném az ő részét, hogy szerintem a Bundesligában játszó magyarok közül ő a legjobb a posztján. Tehát a magyar válogatottak közül ő az, aki a leghatékonyabb abban, amit csinál, és ez ugye tényleg gyakorlatilag a bármilyen felállásban, akár ugye kettő, akár három belső védős rendszerben elmondható. Ez nagyon jó, én nem látom veszélyben az ő helyét egyáltalán. Ugye Guardiol lehet az, aki itt kérdés, de itt még akkor sem látom Orbán helyét veszélyben, hogyha esetleg visszaállnának kettő védővel, mármint középre, és nem pedig három. Így a háromban nyilván középen alapvetően adja magát, Guardiol mellette a balján adja magát, és egyébként ez ugye akár lehetne majd akkor is, hogyha visszaváltana két belső védőre, vagy négy védőre a Lipcse. Úgyhogy alapvetően itt tényleg Orbán a blokkokban is, labdaszerzésekben is jó pontrugásoknál az erényei kihasználhatók. Az, hogy még esetleg mondjuk eredményességben nincs olyan kimagasló szezonja, ami miatt nem lehet mondjuk azt harsogni, hogy ennyi meg annyi gólt szerzett, ez mondjuk igaz. Ettől függetlenül azt le lehet olvasni, hogy megérkezik a kapu elé. A várható gól mutatójában egyébként már több gólja is lehetne, és ez azért azt jelenti, hogy ő azért még mindig megtalálja például pontrugásoknál, pont ami ugye a Lipcse erénye, azokat a pozíciókat a szabadrugások szögletek végén, ahova érkezni kell. Ez fontos, és alapvetően megvédekezésben szerintem továbbra is abszolút rendben van, úgyhogy vele kapcsolatban lehet szerintem így, vagy lehetünk így a legnyugodtabbak, mert akik a magyar válogatottban számításba vehetők, az alapján ő az, aki a legstabilabban hozza a szintet. És most már ugye ebben az az igazán imponáló, hogy itt ezt évek óta megteszi.
Reméljük marad a három védés rendszernél a Red Bull, mert a válogatottnál szintén erre van szükség. Sallai Roland viszont picit talán mást játszik a Freiburgban, mint amire a válogatottban kérik őt. Nem véletlen, hogy hallottunk vele kapcsolatban is olyan hangot, hogy lehet, hogy jobban feküdne neki, hogyha támadó focit játszana, látványosabb focit játszana. A magyar válogatott sem játszik abból a szempontból támadó focit, hogy mindenképpen ki tudná használni Sallai erényeit. Ráadásul a válogatottban ugye csatár, a Freiburgban egyértelműen jó szélső, viszont most felmerült egy olyan probléma, hogy Jong vagy Jong?
Chong.
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 a harmadik verzió.
Nem tudjuk úgy kimondani, mint ő, de csak.
Szóval elé került a rangsorban. Mármint közrejátszott ebben a sérülése is, viszont most már egészséges, de nem került vissza a kezdőbe. 4 meccsen kezdett mindössze a Bundesligában. Eljött a váltás ideje?
Ezt most hallottad, Andis, egyébként?
Igen.
Akkor bár ott váltottam be a gépet, mert nem szűkítom a hangfrekvenciáját sajnos.
Igen, vagy nem mindig. Nem, ezt azért még egy kicsit okosítani kellene. Hát itt ugye alapvetően itt a 8. fordulóig szerintem alapvetően rendben volt. Itt ugye az, hogy ugye nagyjából akkor jött a sérülése, hogy addig kezdett a meccsek felén, szerintem az így oké volt. Ott Christian Streichnek ráadásul volt egy ilyen többször eljátszott mutatványa, hogy gyakorlatilag támadósort cserélt mérkőzésen belül. És ilyen módon egyébként ez még akár jól is elsülhetett volna úgy Sallainak, hogy mondjuk akár csere, és főleg, hogyha vezet a Freiburg, úgy cserélik be. Egyébként hozzáteszem, hogy azért Christian Streich még mindig jobban tudja kihasználni Sallai erényeit, mint ugye Szoboszlainál a Lipcsében más. De valóban azért itt a sérülés az visszavetette, ráadásul ugye kinyomta a kezdőből, és jelen pillanatban úgy fest, hogy Zsong úgy játszotta be magát, hogy őnek is sérülés kéne ahhoz, hogy esetleg ez a libikóka ez átdőljön Sallai oldalára, hiszen Zsong lehet, hogy mondjuk nem hoz annyira nagyon imponáló számokat támadásban, vagy a befejezésekben, de ugye az, amit a Freiburg játszott, hogy hogy gyakorol nyomást, hogy támad le, mennyire mozgékony és energikus, abban meg ugye nagyon jó volt Zsong, úgyhogy így most azért összességében azok a játékpercek azok megcsappanni látszanak, és sajnos ez most jelen pillanatban itt idényen belül ez egy tendencia.
Itt ez, amit mondasz, azért szerintem egy kicsi korrekcióra szorul, hogy valóban védekezésben aktívabb Zsong. Tehát az, amit itt említettél, hogy számszerűsítsük, 19,8 az ő száma abban, hogy hányszor helyezi mérkőzésenként nyomás alá az ellenfelet, tehát hányszor támadja meg az ellenfelet. Sallainál ez a szám, ez 12, de azért azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy ennek a nyomásgyakorlásnak a minősége is viszonylag lényeges, és Sallaival kapcsolatban szerintem ez az, amit nagyon sokszor hangsúlyoztunk már, hogy ha másra nem is, akkor arra mindenképpen nagyon jó volt az a Palermo-ban töltött szezon, hogy ezt Roberto De Zerbi irányításával elég kimunkáltan tanulta meg, hogy ezeket a védőmozgásokat hogyan hajtsa végre. Noha, és akkor itt jön egy kis csavar a történetbe, Streich kritizálta az utóbbi időben Sallai helyezkedését. Akkor most hol vagyunk ebben az univerzumban? Tehát, hogy Sallai egy jól védekező támadójátékos, vagy sem?
Hát alapvetően, amikor Sallai bent volt, akkor azért egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy a Freiburg védekezése vagy letámadása ne lett volna a helyén. De nyilván nem tisztem azt látni, vagy pontosan tudni, hogy mondjuk Streichnek mi az elvárása. Nehéz azt elképzelni, hogy Streich ok nélkül üzengetne, vagy mondana ilyet, nem üzengetés, tehát gondolom ez nyilván egy megbeszélt dolog. De az alapvetően, nyilván, hogyha Sallai szempontjából nézzük, ez azért így is úgy is aggasztó, amilyen helyzetben van most, mert ez azt jelenti, hogy akkor kevesebbet fog játszani, mint mondjuk tavaly. Mert jelen pillanatban, és a Freiburg, most tehát mondom, visszatérünk ahhoz, hogy majd fog menni a helyére, esetleg azt tudja még megváltoztatni azt a tendenciát, hogy Sallai kevesebbet játszik, hogy itt azért vereségek fognak jönni. Tehát már most vereségek jönnek, és ez most elképzelhető, hogy akár itt a szünetig is így lesz. Hát nyilván alapvetően még így sem problémás a Freiburg helyzete, mert ez az első 11 forduló volt irreális. Na most abban lehet esetleg majd Sallai esélye, hogyha vereségek jönnek, már pedig szerintem most tényleg, és most nem azért, mert a Freiburgnak rosszat akarok, mert egyébként az az egy ilyen kis, jó kis mini csoda volt itt a ligában, hogy hú, ez a csapat, és klubrekordot dönt, és az utolsó veretlen csapat, de aztán utána azért, mivel nem fognak jönni azok az eredmények, lehet, hogy meg lesz mozgatva a kezdő, és hiába Zsong esetleg mondjuk, aki mondjuk Streich tetszését inkább elnyeri, de biztos, hogy a támadósor az nem Grifóval, meg nem Höhlerrel lesz megbontva.
Tarka Andrást hallották a Delfói Jósdából. Köszönjük szépen. Térjünk át Szalai Ádámra, mert nála is, ha már itt mondtad a sérülést Sallai esetében, akkor mondhatjuk, hogy rosszkor jött, meg rosszul jött, de szerintem jött annyit sem változtatott a helyzetén, illetve Bo Svensson megítélésén, ami alapján azt átgondolja, hogy Szalaira milyen szerep vár ebben a csapatban, és ugyanúgy, mint ahogy egyébként a válogatottban ezt kiszoktuk emelni, Szalainak annál sokkal inkább nagyobb, vagy azon sokkal inkább túlmutat Szalai szerepe, hogy adott esetben hány percet tölt a pályán.
Igen, igen, egyetértek. És alapvetően ugye ez Svensson Szalai felé a megítélése, tehát hogy hogyan gondolkozik Szalairól Bo Svensson, az nem változott meg. Tehát alapvetően nyilván van egy emberük Burkhardt, aki értékes, aki majd adott esetben a Mainznak egy olyan eladandó játékos, akiből majd azért lehet több feltörekvő játékost venni, hiszen nyilván azt ne nagyon gondoljuk, hogy majd Burkhardt ott fog maradni évekig, mert szerintem nem. És akkor, de most ez a helyzet, most mindenképpen őt építik, nyilván azért Szalai más típusú, de alapvetően ebben a helyzetben megférnek. Hogyha nem lett volna a sérülése, akkor nyilván az fordulókon keresztül kapott volna lehetőséget, lehet, hogy esetleg több gólja is lenne, de én azt hiszem, hogy ő neki nincsen veszélyben az a fajta a Mainzi hierarchiában elfoglalt helye, mert megsérült, majd visszajön, csinálja továbbra is ugyanazt, amit tud, meg amiben jó, és alapvetően aztán abból majd kijön szerintem még azért egy pár gól, és itt ugye az a kérdés, hogy ugye Burkhardt mondjuk esetleg már a szezon végén, vagy esetleg még egy idényig épül itt a Mainzban. Egyébként szerintem Szalai szempontjából, hogyha ugye elfogadja azt a helyzetet, hogy mondjuk esetleg nem ő az első számú csatár, akkor ezzel szerintem nem lesz problémája, és kifejezetten szerintem jó lesz majd az, hogyha esetleg Burkhardt nem már is megy el a szezon végén, és marad ez a felállás.
A múlt arra rendet következett, hogy elfogadja.
Abszolút, viszont ugye volt az az eset, amikor összevesztek a tulajdonossal. Azért gyanítom, hogy előállhat még ilyen. Hogy azt mondják, hogy Szalai létszám feletti, és már fizikálisan nincs olyan állapotban, hogy ő folytassa ebben a csapatban akár második, akár harmadik számú csatárként. Ez reális a közeljövőben, vagy még odébb van?
Hát igen, ez a megközelítés ez eléggé reális. Tehát itt, ami megfoszthatja Szalait a helyétől, az nem a játék tudása, vagy az, amit ő így helyi értékként képvisel mondjuk abban a keretben, vagy mondjuk a magyarban, hanem igen, a fizikai problémák, vagy akár adott esetben az, hogy egy sérülésből hogy tér vissza. Remélhetőleg majd január, vagy hát a szezon második felére ezt azért amennyire lehet a helyére rakják, és akkor szerintem úgy nincs probléma.
Amit még Bence is fölírt nekünk, és szerintem ez egy viszonylag lényeges kérdés, megint csak a tényekre szorítkozva, hogy intenzívebb lett a letámadása Svensson csapatának, mint amilyen az előző szezonban volt. Egyébként a Mainz, nekem kellenek ezek a kapaszkodók, hogyha valamilyen csapathoz hasonlítani akarjuk, akkor a direkt futballját a Brentfordhoz lehet szerintem mérni az angol bajnokságban. Nagyon kockázatvállaló módon folyamatosan direkt előre próbálják építeni az akcióikat, ami elég komoly intenzitást és dinamizmust vár el a játékosoktól, és itt jön az a kérdés, amit te is megfogalmaztál, hogy erre vajon Szalai szíve biztos, de a lábai alkalmasak lesznek ebben a korban.
Hát igen, ez mondjuk, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, ez lehet a probléma. Hogyha egyébként szerintem, ha egyébként nem, akkor valószínűleg akkor nehéz megmaradni már ebben a ligában.
Na hát, jön a sötét ló, Novotny Soma. Nagyon-nagyon érdekes az ő helyzete, mert ugye sokáig bennem megfogalmazódott az a kérdés, hogy egyáltalán látjuk-e őt a pályán ebben a szezonban. Láttuk, gólt szerzett, 11-est harcolt ki, aztán most megint nem láttuk, az előző hétvégén nem cserélte be őt az edzője, de szerintem borzasztóan méltányolandó az ő nyilatkozataiból is ez jön le, az az igyekezet, amivel ő megpróbál a csapat közelébe férkőzni, sőt, ha már itt az előbb Szalai Ádámról beszéltünk, akkor nekem az ő nevét juttatja eszembe, amikor erre gondolok.
Az ebben az igazán döbbenetes, hogy 2 éve még a dél-koreai másodosztályban játszott. Annyira kevésen múlik az, hogy egy játékos honnan, hova kerül pillanatok alatt. Tehát ugye visszajött az Újpestbe, mondom még egyszer, a dél-koreai másodosztályból, és hirtelen a Bundesligában találja magát. És erre mondta azt, hogy neki nagyon jó, hogy van egy ilyen mentális felkészítője, aki ebben segít, mert hogy ezt fel kell dolgozni, tehát az egyik pillanatban alapember és sztár vagy valahol, a másik pillanatban pedig a Bundesligában találod magad, ahol úgy edzel, hogy gyakorlatilag azon izgulsz, hogy a keretbe bekerülsz-e. De a kezdőbe vagy a pályára a nullához konvergál az esélye, hogy te egyáltalán oda kerülhessél, és így kell folyamatosan edzened. Aztán jön egy ilyen pillanat, de akkor meg a sikert nem szabad túlértékelni, tehát ez lehet szerintem borzasztó nehéz mentálisan ebben.
Valószínűleg az ő pályafutásában egyébként a legjobb dolog, ami történhetett, ez a dél-koreai időszak, mert ott nem feltétlenül mondjuk futballszakmailag, de hozzáállásban magáévá tehette azt az ilyen tényleg ilyen harcos és ugyanakkor meg nagyon szorgalmas szellemiséget.
Megnézted a Squid Game-et?
Meg, igen.
Na mindegy, csak ugye eszembe jutott itt a koreai harcos szellemiségről, meg a játék szeretetről. Bocs.
Igen. Kicsit nehéz folytatni, de akkor végül is azért megpróbálom ott Ázsiában maradva. Nekem például, hogyha már ugye itt a koreai másodosztály jött szóba, akkor mondjuk a japán másodosztály, ahonnan meg a Stuttgart szerezte meg ugyanazt a Hiroki Itót, aki szintén nem egy kifejezetten kimagasló képességű focistának tűnt, és ugyanez a szellemisége lehet. Mondom ezt úgy, hogy egyelőre csak látom azt, hogy így tényleg ezt az ilyen aprólékos munkát beleteszi, így ugyanúgy minden egyes alkalommal föl kell. Borzasztó, így rosszul nézett ki a Stuttgart akkor, amikor ő elsőre beállt, és most arra meg már ugye gólt szerez, és úgy elkezdett vele működni az a hátsó hármas, és akkor valahol hasonlóképpen lehet, hogy azért Itó sem, mondom, nem kiemelkedő, így azért nem fog ő bejutni, vagy eszünkbe jutni mondjuk, mint a japán focisták első vonalában, de mégis elérte a céljait, és akkor valami ilyesmit lehet esetleg Novotny Somával kapcsolatban is remélni. Azért ugye alapvetően abban a csapatban, amiben játszik, ezzel, hogy szorgalmas, és megpróbálja a helyét kiharcolni, azzal egyébként szerintem úgy alapvetően reális, hogy oba kerül, és majd azért még fogjuk látni a pályán, remélhetőleg.
Ez egy szentimentális megközelítés, de én igazából ebben gondolkodom. Szóval mondjuk, hogy keresünk, vagy hát nagyképű, keres a válogatott egy Szalai Ádám utódott csatárposztra, és Novotny a jelöltek között van. Szerintem számunkra ez az elsődleges szempont. Novotny Somának meg rendszeres játék lehetőség, amit Marco Rossi ugye nagyon szeret, nem lesz ebben a Bohóban, de a Bundesligában sem.
Igen, ez... Igen, várhatóan, amúgy reálisan, igen, reálisan nézve ez jogosnak tűnik, igen.
Még egy magyar játékos van, akiről mindenképpen szerintem érdemes beszélni, bár még azt nem tudjuk, hogy ő magyar válogatott lesz-e valaha, Dárdai Mártonról van szó. Neki édesapja Dárdai Pál azért többé-kevésbé rendszeresen játszott a Hertában. azért vannak olyan mérkőzések, amelyekről kimarad, mint amilyen ez a hétvégi találkozó is volt. Nagyon érdekes védőkarakter Dárdai Marci, mert egyrészt a fiatal korából, másrészt a jelenlegi testalkatából adódóan ő azért a párharcokban még nem mondható erősnek. Egy kimondottan vékony dongájú fiúról van szó, akinek azért még elég sok izomra van szüksége ahhoz, hogy az igazán komoly fizikai jellegű összetűzésekből győztesen tudjon kijönni. Viszont amit mindenki kiemel vele kapcsolatban, az a vízió, amivel rendelkezik, tehát ahogyan átlátja a pályát, mint hogyha tényleg sokszor felülnézetből figyelni azt, a hosszú indításainál látszik ez, illetve az, ahogyan ő a labdával a lábán gondolkodik. Ebben azért akár azt mondhatom, hogy a nemzetközi piacon is hiányciknek számít.
Erik Garcia jutott eszembe. Mármint ő hasonló.
Hát kicsit ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen Dárdai Márton profilja valahogy szerintem nem megy a Hertha jelenlegi profiához. Tehát, hogy...
Arteta imádná.
Kicsoda?
Arteta imádná. Igen.
Tehát itt ugye ez egy érdekes érdekellentét, mert nyilván alapvetően ez igaz, amit mondasz. Ugye egy progresszív passzokban, vagy akár abban a tekintetben, hogy abból a hátsó sorból tényleg hogyan... Pont egyébként Gabriel volt ilyen a francia ligában, hogyha már ugye Artétát mondod, hogy... Igen, tehát hogy úgy szervezi valahogy a játékot, és nem is csak magas labdákkal, hanem laposan is. Mondom, itt jelen pillanatban a Hertha játék stílusa, az meg ehhez nem passzol. Tehát, hogy itt elsősorban a Hertha úgy akar sikeres lenni, hogy neked, mint játékos a Herthában, az én elképzeléseim szerint pont a párharcokat, a fejpárbajokat kellene megnyerni jó százalékban. Most ugye a fejpárbajainak az 50%, tehát kevesebb, mint 50%-át nyeri meg. És alapvetően ugye ez a fizikális elnyomottság, amit már még a szezon elején a Köln ellen látott, ugye Modesttel szemben elveszített párharcai gyakorlatilag nem javulnak igazán. Tehát ezek ugyanúgy részei a játékának, miközben ugye itt ez a kettőség, hogy mondjuk miben tud majd fejlődni esetleg még tovább, mert nyilván ugye ebben a vízióban, meg ebben az ügyességben, mint védő is fog majd tudni fejlődni, csak elsősorban most arra van valószínűleg szükség, hogy tényleg itt ugye tömegében legyen meg, és mondjuk ne nyomják el. Mert hát azért alapvetően jó pár olyan, és nem csak a Bundesligában, de hát jó pár olyan csatárral fog találkozni, akik ezt ki fogják használni. Úgyhogy ez érdekes. Hát majd aztán nyilván a felnőtt válogatott az egy más tészta, szerintem igazából jelen pillanatban még ennek nincs itt az ideje. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy akár magyar, akár német szinten a felnőtt válogatott közelében lenne szerintem még. Pont ezek miatt, hogy egyelőre még fizikailag nem tűnik késznek.
Na hát Andris, nagyon szépen köszönjük. Ha már Itó neve felmerült itt a Stuttgartnál, akkor neki a becézett formájával búcsúzzunk egy Itókával, ugye?
Na, úristen. De ez most várjál, figyelj! De ez szerintem fontos tisztázni, mert itt sokan a fejükhez kaptak, hogy ezt ugye nem is beszéltük meg. De mondjuk ez nem is biztos, hogy elhiszi. Ha mindegy.
Nem, elhatárolódhatok mind a ketten, mert ez kizárólag az én hülyeségem volt
Isten
most.
Isten őriz, ez semmiképpen nem határolom el tőle, csak igyekszem így a kontextust megadni.
Egy doma érzi csak rosszul magát, hogy ez... Ja. Ez meg kimondottan kívánatos dolog, úgyhogy már csak ezért is örülök annak, hogy ez ilyen jó, nagyot ütött ez a poén itt a végén. Szóval nagyon szépen köszönjük, és mindjárt folytatjuk majd egy másik magyar kontingensnek a kibeszélését, de azért jövünk egyéb olyan érdekes hírekkel is, amelyek itt a hétvégén születtek, anélkül egyébként, hogy különösebben kitérnénk most arra, ami a bajnokságokban, eredményekben, pontokban történt. Andris, még egyszer köszönjük szépen.
Köszi, hogy hívtatok. Hát legalább így.
Nem térünk el még teljesen a légiósoktól, mert kicsit körbenézünk, hogyha már ezzel foglalkozunk, és ugye a válogatott kapcsán beszéltünk a németekről is főleg, mármint a Németországban játszókról, úgyhogy maradjunk a válogatottnál, amelynek két játékosa is Törökországban légióskodik. Van még egy harmadik magyar is, Megyeri Balázs, akit korábban sokáig például a görög bajnokságban is láthattunk.
Meg a válogatottban is, ugye?
Meg a válogatottban is, természetesen. Most a Göztepe játékosa ott maradt a nyáron, viszont keretben nem nagyon kerül idén, sőt egyszer sem léphetett még pályára, és a kispadra sem ülhetett le a Göztepében. Ott játszik Szalai Attila, akivel kapcsolatban rengeteg hír merül fel mostanában, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi sajtóban is. Ugye volt ez a dolog, hogy a Fenerbahce, ha nincs is nagy gondban pénzügyileg, de jó jönne nekik a bevétel, és alig ha nem, ők generálták a híreket, amelyek azt sugallták, hogy a Chelsea lecsap rá majd a télen, és elképesztő fizetést ajánl neki. Ne vegyük ezt készpénznek, azt viszont készpénznek vehetjük, hogy Szalai Attila egy kelendő játékos, és a közeljövőben akár topligában köthet ki. Ugye a legfrissebb dolog vele kapcsolatban az volt, hogy a legutóbbi két mérkőzésen kimaradt a kezdőcsapatból a Fenerben, és a szurkolók kicsit fellázadtak, azt gondolták, hogy ez azért van, mert hogy pihentetik, nem akarják leséríteni, hogy télen egészségesen jó pénzért tudják értékesíteni. Meglátjuk januárban, meglátjuk nyáron, hogy hova megy. Nagyon örülnénk neki, hogyha tényleg egy top csapatban kötnek ki, vagy meghatározó európai ligában játszana, nem mintha török nem lenne, az csak van még följebb is. Varga Kevinnek is abszolút van följebb, ő pedig a Kasimpasa játékosa, és nem csak epizód szereplője. Ha nem lett volna itt a szezon közben ősszel a sérülése, akkor alig, hanem még meghatározóbb játékosról beszélhetnénk. Ugye a válogatottnak is hiányzott ő, itt még az októberi selejtezőkben, viszont például a lengyelek ellen már pályára lépett, kezdett is, San Marino ellen is pályára lépett. A legfőbb kérdés az, hogy amíg a Kasimpasában a bal szélen játszik egy 4-2-3-1-es rendszerben, addig a válogatottban hogyan tudja őt hasznosítani Rossi, mert ugye a 4-2-3-1-től szinte a lehető legtávolabbi rendszert játsszák itt a válogatottban. Játszott ő már középen is, játszott a szélen is, talán 3-5-2-ben az egyik futó pozícióban a legkönnyebb elképzelni, de ott meg elég sok védő feladat vár rá, tehát ebből a szempontból neki nincsen könnyű dolga.
Kicsit több védő feladat vár Nagy Ádámra is abban a rendszerben, amiben a Pízában játszik. A Serie B éllovasánál futballozik a magyar válogatott középpályás, ahogyan azt nyilván mindannyian tudjátok. És kicsit érdemes megnézni azt, hogy hogyan és milyen módon rakja össze ezt a csapatot Luca D'Angelo. Egy dolog, ami állandó a csapatnál, az, hogy 4 védővel játszanak. Ez ugye szintén itt a válogatott szempontjából egy érdekes dolog lehet. Többnyire Ádám az, aki a legközelebb játszik a hátsó sorhoz. Játszottak itt már 4-2-3-1-et, most a hétvégén 4-4-2-vel álltak föl Rombusz középpályával. Ennek Nagy Ádám volt a 6-os pozícióban játszó futballistája. Ez azért is érdekes, mert a válogatottban lényegében minden középpályás pozícióban bevetette már őt Marco Rossi. Amit a számokból ki lehet olvasni, az egyrészt az, hogy a Pisa vezeti a másodosztályt, azzal, hogy legyőzte a Bressát 1-0-ra a hétvégén. Illetve azt, hogy Ádámnak az eddigi külföldön töltött szezonokhoz képest most van a legtöbb szerelése, és most van a legtöbb megelőző szerelése is, vagy lopott passza, ugye ez interception névvel illetik az angol futball terminológiában, úgyhogy ez azért én azt gondolom, hogy mindenképpen szívderítő lehet, amellett, és a legfontosabb tény mellett, hogy ő alapembernek számít a Pízában, amikor éppen bevethető, akkor általában játszik, mint ahogy a hétvégén is végig futballozta a Brescia elleni mérkőzést.
Lefülelt átadás. Ez jutott eszembe az interception-re, mint magyar szó. Én ezt szoktam.
Egyébként nem rossz. Nem rossz, csak ugye igen, a közbeavatkozás lenne.
Ne veszünk el a részletek.
A legközelebbi, de a lefülelt átadás az rendben, legyen jó. Jönnek a hírek, mert a magyar légiósokról szóló hírek mellett egy kicsit azért kitekintünk arra, hogy mi történt a futballvilágban, nem is annyira az eredményekre, hanem inkább az érdekességekre.
nem kis érdekesség, ami a portugál élvonalban történt. Kicsit talán amatőrnek is nevezhetnénk a dolgot, hiszen a Benfica-Belenenses mérkőzés előtt másfél órával derült ki, hogy rengeteg Covid-pozitív játékosa van a Belenensesnek. Végül 9 játékost tudtak a kezdőbe benevezni és kiküldeni a pályára. A 9-ből 2 kapus volt, egyikük természetesen a mezőnyben kellett, hogy pályára lépjen. A Benfica nyilván kiállt a meccsre, mert őket is kötelezték erre. A fél időben 7-0 volt már a Benficának, aztán kijöttek a csapatok a második fél időre, és rögtön a kezdőrúgás után az egyik Belenenses játékos sérültet jelentett, úgyhogy onnantól kezdve már nem folytatódott a mérkőzés. Mind a két csapat egy picit a liga szégyenének is nevezte ezt. Az biztos, hogy évek múlva is emlegetni fogjuk még, attól függetlenül, hogy a Covid-hoz kapcsolódott az eset.
A helyes döntés szerintem a halasztás lett volna, mint ahogy az volt a helyes döntés Burnley-ben is, hogyha valaki látta az ottani időjárásról készült felvételeket, akkor szerintem nem kell nagyon győzködni erről. Sean Dyche ott lehetett volna győzködni, aki egy szál ingben ment ki a zuhogó hóba, és onnan nézte a pályamunkásoknak a tevékenységét, hogyan próbálják eltüntetni a Tottenham elleni mérkőzés előtt a pályáról a havat. Nem sikerült, hiába fűthetőek ezek a pályák a Premier League-ben, úgyhogy elhalasztották ezt a mérkőzést, ami nem is annyira a Burnley-nek fájhat, hanem a Tottenham-nek, amelynek így is meglehetősen sűrű a menetrendje, még nem tudni, hogy hova lehet majd beékelni ezt az elhalasztott meccset.
Nem tudom, mi volt most a hétvégén, de Spanyolországban is havazott így november végén. Jönnek majd a havas meccsek, jönnek majd a sárga, meg narancsárga labdák. Narancsárga kód van a Bayern Münchennél, mert hogy balhéba fulladt a közgyűlés. Egészen furcsa, vagy talán van, akinek nem annyira furcsa. A vezetőség, tehát a konkrét vezetőség nagyon szeretné, hogyha a Qatar Airways befektetne a csapatba, és még egy kis tőkeinjekciót tudna nyújtani a Bayernnek. Ezt viszont természetesen azok a pártoló tagok, akiknek szintén beleszólása van a csapat a klub életébe, nagyon nem szeretnék, erősen tiltakoztak, skandáltak ezen a közgyűlésen, és végül elérték a céljukat, mert hogy egyelőre nem lesz katari befektetés. Viszont azért furcsa volt azt látni, hogy a végén a levezető elnök több felszólalóba is, vagy felszólalni akaró tagba belefojtotta a szót, lezárta a közgyűlést, már nem akart több fújolást és több felszólalót és több gerjesztett tüzet, úgyhogy végül idő előtt befejeződött ez a közgyűlés, de természetesen ezzel még nincsen vége a történetnek, meglátjuk, mi lesz belőle.
Nem régen szóba került a teljes terjedelem adások egyikében a fenntarthatóság kérdése, illetve az, hogy ebből a futball milyen módon tudja kivenni a szerepét. És a Premier League-gel kapcsolatban beszéltünk ott is, hogy esetleg például a magánrepülős utaknak a visszaszorításával hogyan lehetne ez. Itt is nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, mert ez ügyben is sokan írtatok nekünk, hogy mit gondoltok a Brentford kezdeményezéséről, ahol azt a döntést hozták meg, hogy a következő szezonban is abban a mezszedben játszanak, amiben most itt az első szezonban. Ez kérdéseket vet föl, ugye hozzászokhattak a szurkolók, hogy a top ligákban focizó csapatoknak 3-4, akár még ennél is magasabb számú mezgarnitúrája van egy adott szezonra, és itt a Brentford esetében ez különösen érdekes és érzékeny téma, hiszen most jutott föl a Premier League-be a csapat, ez az első szezonja a Premier League-ben a Brentfordnak, és ugye nyilván, hogyha valaki emlékezetessé akarta tenni ezt azzal, hogy megvette az idei szezont, annak van már a következőre is egy szerelése.
Így van, hogyha egy mez szép, akkor szép, tehát azon nem kell változtatni. Szerintem ez lenne a helyes javaslat, hogyha szép, akkor maradhat, hogyha ronda, akkor viszont kukázzák az év végén, vagy év közben akár.
Mivel tudjuk, hogy a teljes terjedelem hallgatói között sokan szurkolók is, meg hát persze futballszakemberekből tényleg hatalmas a választék, ezért szeretnénk megkérdezni azt, hogy szerintetek van-e szüksége egy csapatnak új garnitúra mezekre, mert itt akár a többes szám is felmerülhet, mint a kérdés része, minden egyes szezonban. Szerintünk érdekes felvetés, a fenntarthatóság és a környezettudatosság nekem mindenképpen az diktálná, hogy nincs. De van ennél talán érdekesebb kérdésünk is.
Sőt, számotokra biztos, hogy fontosabb, mert nyerhettek, karácsonyi vagy adventi nyereményjátékot hirdetünk. webshopot ugyan nem nyitottunk, de vannak különböző, hogy mondják ezt, merchandising termékeink, például maszkunk, bögrénk, tollunk, pólunk, és ezeket szeretnénk kiosztani ajándékként 3 szerencsés nyertesnek, mert hogy a játék maga, majd Facebookon kiírjuk természetesen a részleteket, annyiról szól, ha már a régiósokról beszéltünk, hogy a Németországban légióskodó 7 magyar hány játékpercet fog majd játszani a hétvégi Bundesliga fordulóban, tehát itt egy teljes összeget kell megírni. Ugye, hogyha mind a heten 90 percet játszanának, akkor ez összesen 630 percet jelentene.
Köszönjük.
Gyors.
Matematikus.
Gyors doma. Matek. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy így talán értitek, hogy miről van szó. Tehát majd kérjük a részleteket, és akkor ott a poszt alá Facebookon várjuk a helyes megfejtéseket, tippeket. 3 embernek tehát kiosztunk egy ilyen ajándékcsomagot karácsony
akik
előtt.
Akik a legközelebb vannak természetesen, mert azt nem várjuk, hogy mindenki telibe trafálja, hogy a 7 magyar pontosan hány percet fog a pályán tölteni, úgyhogy igen, játszatok velünk, és még igyekszünk ezeket az apróságokat karácsony előtt eljuttatni.
Megyünk tovább a légiósokkal. Kun Tamással folytatjuk, azaz Jenki focival, hogyha a közösségi médiában bárki meg szeretné keresni. Rég voltál már a teljes terjedelemben, sok minden változott azóta. Szerintem csapjunk bele a lecsóba, mert hogy a légiósok száma is változott az amerikai futballligában, azaz az MLS-ben, és hál' Istennek a magyar légiósok száma is abszolút pozitívan változott. Hogyha már itt a légiósokról beszéltünk az első felében az adásnak, akkor ezzel folytatjuk a másodikban is. Ugye jelen pillanatban 3 légiós szerepel a ligában, mármint 3 magyar, ezek közül egy maradt versenyben, talán nem az, akire számítottunk. Így van?
Így van. Mondjuk úgy, hogy Salói Dánielnek volt a legnagyobb esélye arra, hogy az MLS Cup döntőbe bejusson. Legalábbis a sorsolás alapján ez tűnt legvalószínűbbnek. De hát ugye a gazdag Dánielék maradtak életben, aminek nagyon örülünk, mert legalább egyetlen egy magyar érdekeltség továbbra is megmaradt, de hát megmondom őszintén, azért inkább keserű szájízzel feküdtem le tegnap este a meccseket követően. Ugye tegnap dőlt el, hogy melyik magyar jut be a nyugati, illetve keleti konferencia döntőjébe, és hát ugye Salói Dániel egy 91. percben kapott góllal, a Sporting KC 91. percben kapott góllal esett ki a Real Salt Lake ellen, és hát ez egy nagyon-nagyon kellemetlen ilyen mélyütés volt, mert hát hazai pályán játszottak, mondhatni esélyesebbek is voltak a mérkőzés megelőzően, annak dacára, hogy a Salt Lake idén kétszer is megverte őket, de összességében egy erősebb csapat, jobb helyen végeztek az alapszakaszban, úgyhogy ez egy eléggé komoly mélyütés volt. A Philly meg egy olyan Nashville ellen játszott, szintén hazai pályán egyébként, akik a szezon meglepetés csapata voltak. Ugye annak a Hani Mukhtárnak a vezetésével, aki pont egy magyarországi utánpótlás Európa-bajnokságon lőtt győztes volt még pár évvel ezelőtt, egy nagyon jól összerakott, nagyon jó védelemmel rendelkező Nashville ellen, és hát sokan arra számítottak, hogy az lesz az egyik meglepetése ennek a playoff körnek, de végül is, ha nehezen is, a Philadelphia hozta a kötelezőt, ugye gazdag Dániel szerezte Mukhtár vezető gólja után az egyenlítést, és aztán 11-esekig húzódott a párharc, amit aztán a Fili könnyedén behúzott, mert a Nashville egyetlen büntetőt sem tudott értékesíteni. Úgyhogy ennek köszönhetően gazdagék utaznak a következő körbe, ahol ugye vagy a New York City FC, vagy a New England Revolution lesz az ellenfél. A New England Revolution ugye az alapszakasz győztes az idei szezonban, ők szerezték a legtöbb pontot, méghozzá a rekordpontszámot. Szóval, hogyha ők lesznek az ellenfél, az egy nagyon kemény dió lesz. Ezért is a sorsolás miatt volt sejthető, hogy azért ez egy kemény út lesz a Fili számára, de hát hogyha összejön, akkor nagyon boldogok leszünk, mert Németh Krisztián után másodszor lehetne egy magyar játékos értekelt egy MLS nagy döntőben, és hát ugye gazdag ezúttal aktív tagja is ennek a csapatnak, nem csak cserejátékos, mint Németh volt a Columbus esetében, úgyhogy neki nagyon szurkolunk. Hát ugye Schön Szabolcs az már korábban kiszállt a versengésbe, az ő csapata sajnos nem jutott be a rájátszásba, ami nagyon-nagyon szomorú abban a szempontból is, hogy az egyik legjobb amerikai akadémiával rendelkezik az FC Dallas Schön csapata. Nagyon jó az utánpótlás képzésük, nagyon sok játékost adnak el Európába, van egy együttműködési megállapodásuk a Bayern Münchennel, kiváló akadémiájuk van, nagyon jól felszerelt, tehát minden adott ahhoz, hogy egy jó csapatot rakjanak össze, ám ez idén mégsem sikerült nekik, hát az edzőjük bele is bukott ebbe.
Ennél nem is lehetne különbözőbb a három magyarnak az útja az MLS-ben, nem? Tehát, hogyha itt arról beszélünk, hogy Salói Dániel a már régóta jelenlévő arc, és hogy ő hogyan került be, abszolút, akár a csapatába, akár magához a klubhoz, akkor arról beszélhetünk, hogy Gazdagnál egy kicsit lassabb rajt után sikerült a helyére kerülni, és Schön is teljesen másképp integrálódott a Dallasba, amennyire én itt a számok alapján, meg az összefoglaló alapján figyeltem.
Abszolút egyetértek. Tehát ez egy nagyon jó megállapítás, valóban három teljesen eltérő pályaívről beszélünk. Ugye Salói Dániel egy nagyon régóta kialakított játékrendszerben, ebben a 4-3-3-as játékrendszerben, amit kb. 10 éve vagy 11 éve, amióta a Vermes az edzője a Kansasnek játszik, ugyanaz a játékrendszer, ugyanaz a játékfilozófia, ugyanaz a vezetőedző, tehát egy nagyon-nagyon megszokott, szilárd rendszer, amivel könnyű beilleszkedni, mert gyakorlatilag ő ebben nevelkedett. Úgyhogy számára ez nagyon ideális, és ez szerencsére az idei szezonban ki is jött, láthatjuk a számait és a mutatóit, nem véletlenül MVP jelölt. Gazdag Dánielnek kellett egy integrálódási idő, ő maga is elmondta, hogy nehéz volt neki felvenni az MLS ritmusát, mert ez jóval magasabb tempójú bajnokság, mint az NB1, ahogy ő nyilatkozta, és ezt a ritmus meg kellett szokni egyáltalán a sok repülőutat. Ugye mondta, hogy vicces volt, miért odautazott, mondta, hogy ő nem igazán szeret repülni, hát most ott meg fogod szokni.
Mert hajóval nehezebb.
Hát konkrétan nincs olyan, még a legközelebbi meccsekre is repülővel utaznak, úgyhogy ezt meg kellett szoknia. Úgyhogy neki kellett egy integrálódási idő, meg egyébként ott a csapat taktikáján is alakítgattak még itt szezon közben, végül megállapodtak ennél a karácsonyfa alakzatnál, ahol két irányítóval játszanak elől, és mivel a válogatottnál is alkalmazták már korábban, illetve a közelmúltban is ezt a játékrendszert, ez már úgy ismerős volt Gazdag számára, és azt is mondta, hogy a Kispestben is volt olyan időszak, amikor ezt a formációt alkalmazták. Tehát ezzel úgy most úgy ő is megtalált az ideális pontot, meg a csapat is megtalált az ideális pontot, amiben működik. Tehát, hogy kialakult végül egy olyan kohézió, ami a Kansasnél már eleve adott volt mondjuk Dánieléknél, Salói Dánieléknél, két Dániel, igen. Szóval végül is úgy megtalálták a közös pontot. Schönnél ez volt a probléma, hogy ott ezt nem sikerült megtalálni. Egyszerűen nem sikerült megtalálni az ideális csapatot, nem sikerült megtalálni az ideális játékrendszert sem, és egy nagyon jó akadémiai edző került a felnőtt csapathoz, ő lett a felnőtt csapat irányítója, aki az akadémiát irányította, de látszott, hogy ez az első felnőtt klub munkája, mert egyszerűen olyan bizonytalansággal nyúlt a csapathoz, amiben nem volt meg az a rutin, ami egy rutinos vezetőedzőnél megszokott lenni. Ugye utánpótlás csapatnál többet lehet kísérletezni, sőt, ott cél a kísérletezés, de egy felnőtt csapatnál egyszerűen nem engedhető meg az, hogy ennyire fluktuált legyen a rendszer, és ez ki is jött a Dallas szezonjában. Hiába vannak jó egyéni játékosaik, köztük például egy olyan Ricardo Pepi nevű 18 éves amerikai válogatott csatára kért gyakorlatilag fél Európa verseng, hogy leigazolják, és rengeteg más tehetséges játékos. Schön Szabolcs hiába hozott rengeteg gólpasszt az idei szezonban, egyszerűen
sőt, bocsánat, itt a várható gólpasszok mutatója, ami azt mutatja, hogy milyen minőségűek voltak azok a passzok, amikkel előkészített, az még egy magasabb számot is mutat, tehát hogy ilyen szempontból még akkor lehetnénk is bizakodók és elégedettek és optimisták a jövőben nézve.
Hát Schön Szabolcsnál ugye az volt a helyzet, hogy ő túl teljesítette azt a gólpassz számot, amit ugye elvártak tőle. Kérdés ugye, hogy ebben mi játszik közel, hát ugye nem véletlen legtöbb gólpasszát pont Pepinek adta, és Pepinek ugye ebből adódóan a legjobb mutatója az, hogy a kevés várható gólból csinált több gólt. Ez azt mutatja, hogy milyen jó képességű csatáról beszélünk, és hát ez az oka annak, hogy gyakorlatilag tényleg fél Európa verseng a leszerződtetésért, és szinte biztosra vehető, hogy idén télen csapatot vált, és Európába szerződik.
Ahogyan egyébként kicsit hátrébb lépve a válogatott szempontjából nagyon fontosak lehetnek az Amerikában légióskodó, még relatíve fiatal játékosok, vagy hát sok idő van még nekik arra, hogy a válogatottban is kiteljesedjenek. Szóval mindhármuk esetében nagyon fontos tényező egyrészt az, hogy tovább jutnak-e a rájátszásba, mert azért kell nekik a mérkőzés, ez nyilvánvaló, illetve Schön Szabinál, hogyha már tartunk, akkor nála borzasztó nehéz azt kiszámítani, hogy hol számít rá Marco Rossi. Ez a kis bizonytalanság, ez szerinted miből adódik, vagy hol a legjobb Schön Szabolcs?
Hát ugye az MTK-ban szinte kizárólag a bal szélen számoltak vele annak idején. Dallasban is ebben a pozícióban vették be. A válogatottnál ugye, hát ott az erősebb ellenfelek ellen más játékrendszerben futballozunk, és ahol a szélsőknek sokkal nagyobb szerepe van a védekezésben, sokkal inkább kell lezárnunk a széleket a magyar válogatott esetében, ezért előfordult Schön Szabolcs esetében, hogy például Rossi kipróbált a középen egy ilyen kreatív irányító pozícióban. Sőt, ugye mi is játszottuk ezt a két irányítós játékrendszert, ahol volt, hogy ő volt az egyik játékos középen. Alapvetően ugye a bal szélen tudom én is elképzelni, ettől függetlenül lehetne univerzálisabban használni Dallasban is, tehát hogyha az új edző, aki még egyébként nem ismert, hogy ki lesz, más elképzeléseket akar alkalmazni, akár ki lehet próbálni más posztokon is, sőt, mert megvan az a kreativitása, az a robbanékonysága, hogy ezeket az utolsó ütempasszokat bejátsza a védelem mögé, és szerintem ő tudna a pálya közepén is kellemetlenségeket okozni. Úgyhogy szerintem benne megvan egy ilyen sokoldalúság, de alapvetően én is a bal oldalon képzelem előtt.
Itt ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, mert azt tudom, hogy egyrészt ugye Salai Dánőről elmondhatjuk, hogy ez élete szezonja, ez talán minden vitán felüláll, de azt is tudjuk, hogy egy teljesen más edzés metódussal készült ő egyénileg erre a szezonra, mint a korábbiakra. Nagyon sok nagy súlyos edzést végzett, és Schön Szabolcsnál is ez volt például az egyik első dolog, amit kiemelt ezzel kapcsolatban, hogy az izomzata mennyit változott, amióta ott van az MLS-ben. Ez mennyire harmonizál azzal, amit egyébként tapasztalsz a ligában. Nagyon-nagyon fontos a fizikalitás. Kérdezem ezt úgy, hogy egyébként az európai topligákban is azt látjuk, hogy abszolút ebbe az irányba mozdult el a játékosok egyéni képzése.
Hát igen, sok mindent föl lehet róni az MLS-nek, ugye még közel sincs a topligák nyomában, de két dologban én azt gondolom, hogy versenyképes világszinten. Az egyik az a bajnokságnak a tempója, ami ugye szintén egy fizikai adottság, a játékosok fizikai adottsága függ össze, másrészt a fizikalitása. Tehát ez egy nagyon kemény fizikális bajnokság. Ugye Gazdag Dani pont nekem nyilatkozta tegnap, hogy neki nagyon meglepő és nagyon kemény volt a Red Bulls elleni playoff párac az előző körbe. Annyira kemény fizikai párackat vívtak, amihez ő nem volt hozzászokva, mondta ezt saját maga, és tök őszinte önkritikusan ezt elárulta. Úgyhogy valóban ott a fizikai felkészítés az abszolút prioritást élvez, hát nem véletlen olyan világszínvonalú edzőközpontokat építenek ki most már minden amerikai MLS klubnál és kanadai MLS klubnál, hogy ilyen infrastruktúra mellett azért az a minimálisan elvárható, hogy azokat a képességeket, amelyek szerintem alapvetően legkönnyebben fejleszthetők, tehát a fizikai adottságok, azokat a maximális szintre pörkessék föl.
Itt most konkrétan arra gondolok, hogy például, ami szemmel is látható, amit láttunk például a Münchenben Goreckánál azt a változást, amit láthatunk Antóniónál, tehát hogy az izomzatuk sokkal nagyobb ezeknek a játékosoknak, és ezt a magyarokon keresztül is én látom, meg szerintem mindenki, akinek van szeme, mert tényleg erre, mint hogy ebbe az irányban mozogna a foci, és akkor ezek szerint azt mondod, hogy Amerikában is abszolút.
Hát sőt, szerintem azt kell mondjam, hogy Amerikában, tehát szerintem egy fordított sorrend van Amerikában. Amerikában erre már jóval régebb óta odafigyeltek, tehát ez volt az első, amire odafigyeltek, ugye főleg annak köszönhetően, hogy itt a labdarúgó szakmai képzés az utóbbi időben indult el egy magasabb szinten, mind taktikailag, mind futballfilozófiai értelemben, de ami már a 90-es években is, sőt már a 80-as években is megszokott volt, az, hogy az amerikai labdarúgók atletikusan jól képzettek, jól fel vannak készítve, és ez volt az alap, amit nekik előadtak. Nemrég hallgattam egy podcastet, amiben a Kobe Jones és az Alexi Lalas beszélgetett a régi világbajnoki emlékeikről, meg arról, hogy mennyi minden változott az amerikai labdarúgásban, és talán azt mondta, hogy hát például az a óriási változás, hogy vele sokszor előfordult, hogy utánpótlás korában őt szabadnapos amerikai futballedzők edzették. Tehát nem volt konkrétan labdarúgó utánpótlás edzés, nem mindig volt erre lehetőség, hanem oda küldtek egy amerikai futballtrénert, aki valószínűleg hát nem a technikai ügyességeket próbálta fejleszteni a játékosoknak, hanem a fizikai adottságait. Úgyhogy Amerika ebből a szempontból mondhatjuk, hogy előrébb jár, ez persze túlzás, de mondjuk úgy, hogy ezt a szintet már meglépték ők, és ők most taktikailag próbálnak felzárkózni, illetve technikailag felzárkózni Európához. Ez látható az elmúlt években mindenféle téren.
Meg metodikában mindenképpen most, de csak tényleg csak egy utolsó gondolat ehhez, előrébb kell, hogy járjanak, mert amikor Adama Traorét először meglátták a Premier League pályákon, akkor az volt az első gondolata mindenkinek teljes joggal, hogy hát ő egy NFL futójátékos.
Igen.
És hát, hogyha ott annak ismerik a metodikáját, akkor sokkal könnyebb ezt átemelni egy másik sportágba, én azt gondolom.
Abszolút, de mondjuk azért azt hozzáteszem, hogy most már azért oda koncentrálnak arra az amerikai edzőképzésben is, hogy ne csak atlétákat, meg robosztus futballistákat neveljenek. Tehát azért most már kevesebb ilyen Josie Altidore méretű játékos rohangál a futballpályákon, vagy ha mégis, akkor rendelkezik olyan technikai adottságokkal, mint például egyébként Pepi, aki egy nagyon jó alkatú játékos, de közben megvan az a technikai képzettsége, hogy földön is tudjon bánni a labdával, és tudjon kombinálni a csapattársakkal.
Na még vissza a magyarokra egy kicsit. Nyilván nagyon szívesen látod őket Amerikában, és mi is szívesen látjuk, hogy ott fejlődnek, és ott ki tudnak teljesedni. De vajon mi járhat hármuk fejében, amikor hosszú távon gondolkodnak? Meddig szeretnének ők Amerikában maradni, hogyha szeretnének egyáltalán? Csak egy jó ajánlatot várnak, vagy ez nagyon leegyszerűsített így jövőt?
Hát figyelj, gondolatolvasó ugye nem vagyok, de megpróbáljuk azért. Én azt gondolom, hogy Sallói Dániel az idei szezonja után biztosan tud majd válogatni az ajánlatokból, hogyha ő Európába akar szerződni. Ugye ő még relatíve fiatal, tehát még benne van abban a korban, amikor még lehet benne gondolkodni olyan perspektívában, hogy még akár tovább is fejlesz egy klub. És hát ugye előtte van példát, pont az ő klubjából mondjuk Gianluca Busio jóval fiatalabb életkorban, mondjuk 18 évesen a Valenciához szerződött, ahol most minden egyes mérkőzést végigjátszik a szériában, és hát gyakorlatilag szerintem nagyon jó véleménnyel van róla az olasz szaksajtó. Tehát, hogy saját klubjában is láthatta ennek a példáját, de hát ugye mondhatjuk Alfonso Davis-t, vagy Jack Harrison-t, vagy Zach Steffen, de hosszan lehetne sorolni az olyan játékosoknak a sorát, akik az elmúlt egy-két évben európai topbajnokságokba szerződtek. Így azt gondolom, hogy jó példa az ott van Dani előtt. Az ő esetében szerintem az a kérdés, hogy ő egy nagyon megszokott stabil játékrendszert, hogy említettem, játszik már évek óta, egy nagyon megszokott rendszerbe illeszkedett be, és egy hirtelen környezetváltás milyen hatással lenne rá, mind mentálisan, mind az, hogy mennyire tudna beilleszkedni akár egy más taktikai rendszerbe. Szóval szerintem nála a következő klubváltásnál az lenne a legfontosabb szempont, hogy minél kevésbé térjen el a Kansas-i környezettől, illetve a Kansas-ben tapasztalt taktikai és futballfilozófiai elképzelésektől, hogy könnyen tudjon adaptálódni. Sőn Szabolcs esetében, meg Gazdag Dániel esetében szerintem még ilyenben még gondolkodni, hogy váltás szerintem még korai, hiszen még most érkeztek Amerikába. Sőn ilyen szempontból kiváló helyen van. Ugye Dallas kapcsolatairól az előbb már beszéltem, ugye a Bayern München az együttműködési megállapodás, illetve hát ők adtak el közelmúltban játékost az AS Rómába, a Boavistába is. Ugye Weston McKennie is Dallasban nevelkedett, aki most a Juve-ban futballozik, szóval van egy olyan renoméja a dallasi képzésnek, szakmai képzésnek, ami alapján én azt gondolom, hogy top klubok oda fognak figyelni erre a csapatra a közeljövőben is. Minden egyes téli MLS szünetben utaznak fiatal dallasi játékosok közös edzésre a Bayern Münchenhez, az együttműködési megállapodás része. Ott ugye német utánpótlás megfigyelők figyelik folyamatosan minden mozzanatukat, tehát ki lehet tűnni. Úgyhogy sőn, hogyha a következő szezonban képes olyan teljesítmény nyújtani, ami jogos arra, hogy felhívja mások figyelmét, akkor szerintem jó helyen van ehhez. Gazdag Dani esetében ugye ő egy kicsit idősebb játékos, hát most idősebb, 25 éves azt hiszem, de hát, hogy nem az ifjonc kategória. Ő szerintem most nem is feltétlenül a váltásban gondolkodik, hanem szeretné egyrészt a kezdőcsapatban most már állandósítani a helyét, meg egy olyan teljesítmény nyújtani, amivel föl sem merül, hogy őt mondjuk lecseréljék a 60. percben, mint sokszor történt a szezon elején, vagy közepén. így a szezon hajrájára ma alapember lett, és szerintem ő most első részben az MLS megnyerésére koncentrál, és aztán következő évben pedig ezt a stabil csapattagságot kellene neki megtartania.
Tomi, köszönjük szépen! December 11-én lesz egyébként az MLS Cup döntő, amelyen még érdeket lehet Gazdag Dániel. Ugye itt most csak szőrmentén említettük az MLS-t, viszont a mai adás bár most véget ér, de a héten még jövünk Tomival, és kibeszéljük az MLS további fontos témáit.